Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a GMON, a Rádió Café 98 Gaminger és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, és hát egy kis változás van itt a műsorvezetői stábban, ugyanis Kell Bogdán kollégám és barátom ugrott be ezen a héten, mert se Jocsi, se Gret nem ért most rá. Szia, Bog!
Szia, Csaba, örülök, hogy itt lehetek.
Hát mi is, mi? Én legalábbis örülök, hogy nem kell egyedül műsort vezetnem. Ugye, te gémelsz, meg így ez mindig, tehát nem vagy egy nagyon nagy játékos, de azért bizonyos területei a játékoknak mindig is az életed részét képezték, és hát innentől mondjuk nyilván nem autószimulátorokról szeretnék veled beszélgetni, bár autószimulátoroztunk is még annak idején, már ha Flat Out az...
Hát igen, de hát azért végigjártuk a ranglétrát, a Stunts meg a Test Drive 2 irányából indulva, hogy aztán eljussunk a 3D-s csodáig, de nem, tehát nem azok a dolgok nyűgöztek le engem sosem, hanem azok, amikben lehetett volna teremteni. Én mindig ezt a vonalat szerettem.
Igen, és ha valakinek most esetleg, nem is tudom, Peter Molyneux meg a Lionhead jutna eszébe, akkor nem az Isten szimulátorokról fogunk beszélgetni, hanem az ilyen várostervező meg közlekedési szimulátorokról. Egyébként azért, ha most valaki összerakta a vonalat, hogy itt A-ból B-be közlekedés szervezés, városi, nem tudom, közlekedés, illetve Bognak ez a megszállottság jellegű, vagy hát legalábbis rajongása ezen játékok iránt, akkor itt valami kép szerintem összeáll.
Hát azt hadd ne én rakjam össze azt a képet, de igen, azért alapvetően az van, hogy ezek a dolgok, ezek kölyökkorom óta érdekeltek, és miután nem lettem közlekedésmérnök, ezért mindazokat az elképzeléseimet, amit szerintem meg kellett volna valósítani Budapesten, meg a MÁV-nál, azokat hát a számítógépes játékokban gyakorlatilag próbáltam megvalósítani.
És honnan indult ez a műfaj? Egyébként sok felé lehet osztani. Nyilván, mivel most te vagy kvázi itt a vendég, ezért téged foglak kérdezni, hogy te honnan eredezteted igazából ezt a műfajt, ami még mindig jelen van, tehát azért is érdemes róla beszélni, mert a City Skyline-nak például pont a héten jelentették be az új második részét, ami azt jelenti, hogy akármennyire is átalakult a játékpiac, és például a valós idő stratégiai játékok szinte teljesen eltűntek, tehát ahhoz képest, hogy annak idején a Command & Conquer, Red Alert, Warcraftok, azok mekkora dolgok voltak, ma már igazából van egy Starcraft 2-nk, ami 10 plusz éves, és még kompetitív szinten játsszák, ezért úgy ott van a köztudatban, de hogy úgy tűnik, hogy ez az egyébként nem annyira mainstream, és kicsit talán egyedi vonal, hogy így városépítés, stb. Tehát, hogy itt még vannak új játékok, ami azt jelenti, hogy nem egyedül te játszol ezzel.
Nem, sőt, igazából ugye az a helyzet, hogy ennek most jelen pillanatban is van egy nagyon nagy közössége, amit abból is le lehet szűrni, hogy a Steam-en mennyi modot csináltak az első City Skylines-hoz a userek. Az egészen elképesztő mennyiség, és hát sokszor jó a profibb dolgokat raktak bele a játékba, mint amit eredetileg a paradoxosok, akik ugye alapvetően fincsajok terveztek bele. És úgy néz ki, hogy ez a közösség ez nem csak abból a szempontból erős, hogy nagyon sokat moddolják ezeket a játékokat, hanem hát ellentétben más játékoknál, ugye a gameplay videók azok alapvetően lineárisnak látszó dolgok, itt a City Skylines videók mondjuk, amiket meg lehet nézni Twitch-en vagy YouTube-on, azok általában mindig ilyen probléma megoldó videók, hogy adott egy város, ahol nagy a dugó, és akkor van egy fickó, aki mindenféle trükkökkel, meg eszközökkel, meg módosításokkal azt a dugót eliminálja, és ez egy 25 perces videó, amit végignézel szájtátva, hogy jó, nekem én amit ott eszembe, hogy a kanyarodósávot ide rakjam, meg a jelzőlámpát oda, meg a körforgalomba, kinek legyen elsősége, és ezeket a mikromanagement szintű lokális dolgokat, problémákat oldja meg annak érdekében, hogy aztán az egész városban a forgalom gördülék egyben haladjon. És én azt látom, hogy ezeknek a videóknak a nézettsége marha nagy, tehát hogy ahhoz képest...
De 100 000-es, milliós vagy?
Hát a milliót azt nem éri el, de hát attól függ, hogy milyen epizódot csinál éppen meg, de hogy van több 100 000-es megtekintés rajta, mert egyrészt jól magyaráz, másrészt pedig tényleg valahol látványos is az, hogy pár kattintással rögtön ugye reagál rá a forgalom, hogy hogyan kezd el folyni, úgy, ahogy annak mennie kéne, és hogy tűnik el a dugó, és hogy lesz az egész dolog gördülékenyebb. Tehát, hogy valahol látványos is annak ellenére, hogy akciót, azt nem nagyon látunk benne.
Hát igen, ha valaki erre prögna, de honnan indult ez a műfaj, te honnan gondolod, hogy ez elkezdődött?
Hát, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy volt-e elődje az első Railroad Tycoon-nak, ami ugye én még 286-osan játszottam vele először, de nekem az volt a belépő, vagy a kapudrog ebbe a történetbe, mert ott már volt egy olyan közlekedési szimuláció, ami bár grafikailag eléggé, hát alapszintű volt, de ami mögötte volt programozás szempontból és komplexitás tekintetében, az a kölyökkoromhoz engem nagyon lenyűgözött, hogy mennyire dinamikusan változik az, hogy melyik állomáson mi történik, melyik város hogyan fejlődik, mennyire nagy az igény bizonyos árucikkekre, azt hogyan tudom elvinni a sínhálózatomon úgy, hogy ne ütközön össze a két vonat, hova érdemes tenni villamosítást, kétvágányosítást, váltót, stb. Stb. Tehát, hogy ott már volt egy elég komplex rendszer ennek a dolognak, amivel én annak idén rengeteget játszottam, mert hát ugye minden pálya más és más, minden map más és más, és az ugye külön nem tudom, pikantériája volt ennek az egésznek, hogy hát élő térképeken ment a dolog. Tehát, hogy volt egy Angliám, vagy volt egy Közép-Kelet-Európám, ahol két magyarországi város volt, a Budapest és a Debrecen, mert az ugye ebben még így sikerült beletenni, de hogy azért itt az élő dolgok voltak, meg a domborzati viszonyok is úgy stimmeltek, és ugye azért ez is egy ilyen időrendben lineáris dolog, tehát elkezd az ember a körülbelül a Stevenson szintű mozdonyokkal az egész vállalkozását, és a 2000-es évekre pedig már ugye repkednek a TGV-k, tehát egy abszolút ilyen edukációs jellege is volt, mert végig lehetett követni, hogy a vasút az hogyan fejlődött az elmúlt 100 évben.
Megnéztem egyébként, ugye érdekes módon ezek a játékok nem a stratégiai játékok közé vannak sorolva, hanem az üzleti szimulátor kategóriában, legalábbis ez így mondjuk Wikipédián az általános vélekedés, és ugye van lista arról, hogy mi volt az első ilyen típusú játék, de azok mind mások voltak, tehát a 60-as években egyébként már voltak ilyen ZX-re, meg Apple II-re a 80-as években, voltak gazdasági szimulátorok, de talán egy van, egy Space Station, Project Space Station, azt hiszem az volt a neve, ami Apple II-re, C64-re, meg DOS-ra is megjelent 85-ben, ami egy picit talán már hasonló volt, de a többi gazdasági szimulátor, tehát volt olyan, ami ilyen legyen ön is milliómos jellegű dolog volt, tehát az más műfaj, és igen, Sid Meier-nek a Railroad Tycoon-ja 1990-ben volt talán az első e-féle játék. És a Sid Meierről egyébként én tudok mesélni még egy kicsit. Nélküle szerintem ez a műfaj biztos, hogy jelen formájában nem létezne. Vagy hát lehet, hogy valaki más is megcsinálta volna, de akkor jelen formájában biztos, hogy nem létezne. Óriási koponya volt az ember. 1982-ben alapította meg a MicroProse nevű, szerintem, aki játszott ilyen játékokkal, annak ez a logó, ez így, meg a név így tökre megvan, mert ahogy így beúszik, vagy nem is tudom, így én nagyon emlékszem rá. És az első játékaik között egy repülőgép szimulátor volt, aminek az volt az oka egyébként, hogy a MicroProse-t egy bizonyos Bill Steely nevű fickóval csinálta, aki az Egyesült Államok légierejének egy visszavonult ezredese volt, úgyhogy egy viszonylag adta magát szerintem, hogy ez legyen a műfaj. Illetve volt egy Silent Service nevű tengeralattjáró szimulátora is a kiadónak, vagy hát a fejlesztő cégnek, és utána ő a Pirates nevű játékkal, ami egy ilyen kalózkodós szimulátor volt, futott be, úgy igazából. Nagyon érdekes egyébként, hogy ő így a saját nevével fémjelezte a játékokat, tehát hogy Sid Meier's Pirates, így ez volt a neve.
És hát a Pirates-ban azért már voltak gazdasági stratégiai elemek bőven, mert ott azért már kellett fejleszgetni, meg kikötőkbe járni, meg tehát ott már visszaköszönt egy pici abból, amit utána a Civilization-ben is megvalósított, csak ez úgy nagyon egy témára volt kihegyezve.
Igen, de hogy az egy rendkívül komplex játék volt egyébként tényleg, tehát hogy ott nem csak kalózkodni kellett, tehát nem arról szólt, hogy így lövök az ágyúval egész nap, hanem az is része volt, meg a kardozás is része volt, meg a kereskedelem, meg tényleg a kikötők látogatása, tehát hogy szerintem ott már azért látszódott ez a vonal, és hát igazából utána jött a Railroad Tycoon 1990-ben, ami már nagyon nagy sikert ért el, 91-ben pedig jött a Civilization, amit, hát most nyilván ezt így a rajongók mondják, de hogy elég könnyű róla megtalálni azt a mondatot a neten, hogy minden idők legjobb stratégiai játéka, sőt, hát vannak, akik minden idők legjobb játékának tartják, de ugye most nyilván ezeket egyébként nehéz így párhuzamosítani, mert hogy 1991-ben azért így nagyon más volt a piac, de a maga idejében ez egy fantasztikus alkotás volt, és egyébként nem véletlen, hogy ez még így pörög, tehát hogy ez egy létező sorozat a mai napig.
Hát illetve ami ugye a mostani mainstream játékokkal szemben mindenképpen elmondható érvként mellette, hogy akár valamilyen Tycoon-ba csapunk bele, akár egy Civilization valamelyik jelenlegi kiadásról kezdünk el játszani, az nem egy két nap alatt végigvihető cucc. És hogyha az ember végig is viszi, mert nem alszik, akkor azonnal elkezdi újra, mert hogy ugye minden egyes parti, minden egyes meccs, minden egyes játék teljesen másképp alakul, függően attól, hogy milyen népet irányítunk, kik az ellenfelek, milyen a térkép, és hol vannak az erőforrások.
Na azért mondd el kérlek, hogy mi a Civilization? Tehát miben más, mint mondjuk egy Warcraft, vagy egy ilyen klasszikus real-time stratégia?
Hát a Civilization, hát egyrészt ugye körökre osztott, ez ugye alapvetően más műfaj, ez egy nyugodt játék, amiben mindenki ráért, tehát a reflexekre zéró szükség van, semmi nem múlik azon, hogy az ember mennyire gyors vagy ügyes, és igazából pont a nyugodtsága miatt ad lehetőséget arra, hogy az ember nagyon átgondolja, hogy mit szeretne csinálni, és azt fázisról fázisra megvalósítsa, nyilván mindig aktuálisan alkalmazkodva ahhoz, hogy akár a gépi, akár a humán ellenfelek mit csinálnak ellene. De az egésznek ugye az az alapja, meg az az íve, meg az az ötlete, hogy elkezdjük az emberiség hajnalán építgetni a saját kis civilizációnkat, ami mondjuk sok vicces jelentet szül, mert ugye az elején lehet népet választani, akiket akarunk vezérelni, és akkor persze ott vannak a zuluk, meg a mezopotámiaiak, meg az egyiptomiak, és hát simán van amerikai nép is. Ugye időszámításon kívül 3000, és akkor ugye az amerikai népet lehet vezetni, ami hát ugye elég erős megváltoztatása a történelemnek.
Igen, valószínűleg itt azért a célpiacot így elemezték.
Igen, így van. Meg ugye ott vannak a britek, az oroszok, tehát mindenki, aki valamilyen hatalmi szerepben volt az elmúlt pár ezer évben ezen a világon, annak volt egy népe, amit ugye lehetett vezetni, és hát volt persze pár specialitás, hogy ki miben erős, de azok csak a későbbi kiadásokban lettek igazán hangsúlyosak, és akkor várost kellett alapítani, terjeszkedni, földet művelni, és előbb-utóbb, hogy terjeszkedett az embernek a birodalma, hát találkozott más népekkel, és akkor ott elkezdődtek vagy a diplomáció, vagy katonai hát csörték, és ez egy elég hosszú játékmenetet jelent, amiben minden egységet külön lehetett mozgatni minden körben, azokat összevonni, szétválasztani, beásni őket, tehát rengeteg opció volt, miközben ugye szinten kellett tartani a gazdaságot úgy, hogy legyen elég egy erőforrásunk annak érdekében, hogy terjeszkedjen a birodalmunk, és a people, tehát az emberek, akik elvileg a birodalmunkban éltek, azok meg ne lázadozzanak, tehát nekik templomra volt szükségük, meg színházra, meg könyvtárra, meg egyetemre, hogy egyébként meg boldogok legyenek, meg hát nyilván kajára, amit meg megint máshonnan kellett összegerebézni. Tehát egy komplex szimuláció volt, de gyakorlatilag most mondhatjuk azt, hogy tényleg a neve a Civilization az stimmel, tehát egy civilizációt építettünk fel a semmiből, és elvileg ugye kétféleképpen lehet megnyerni már az első játékot is, ugye vagy mindenkit ledomináltunk, és elfoglaltunk mindent is, milyen volt az egész föld.
Tehát mi lettünk a civilizáció, igen?
Ez volt a katonai victory. A másik meg ugye a tudományos győzelem volt, amikor ugye az összes kutatónk meg tudósunk az azon dolgozott, hogy a végén ki tudjuk magunkat lőni az Alpha Centaurira, és hogyha megépítettük az űrhajót, és ez fel tudott szállni, akkor megint mi nyertünk, mert akkor meg ugye kulturális victory lett az eredmény.
Hát pár dolog azért így eszembe jutott, tehát egyrészt ugye itt a valóságtól való elrugaszkodás, hogy 3000 évvel ezelőtt az amerikai nép, mint olyan, azért ez a, hogy boldogok maradjanak az emberek, könyvtárat meg színházat építünk, tehát bár így lenne, hogy ettől lenne boldog így a nép, azért, tehát igen, mennyire volt ez egyébként komplex a tekintetben, hogy azóta azért úgy a technológia elég sokat fejlődött, tehát a játékokban sokkal több lehetőség van, sokat fejlődött az irányítás, jobb egerek vannak, több gomb, stb. Tehát, hogy ha mondjuk ma játszanánk egy Civ 1-jel vagy egy Civ 2-vel, az milyen mélységű lenne? Nem tudom, mikor játszottál ezekkel a játékok utoljára? Tehát,
Civ 1-jel meg Civ 2-vel? Hát annak 10 éve van már szerintem, úgyhogy csak az emlékeimre tudok hagyatkozni.
És mondjuk egy Skylineshoz képest, egy City Skylineshoz képest?
Ugye alapvető különbség a City Skylineshoz képest, hogy a City Skylines az egy real-time modellezést ad egy város összes lakójának összes mozgásáról. Tehát ez egy hardware igényes dolog. A Civilizationnél, hogy nagyon durva a birodalom, akkor is volt benne 30 város, és mondjuk 100 egység egyszerre egy civilizációba, mert azzal már el lehetett lavírozni. Tehát ott jóval kevesebb erőforrás kellett mozgatni a szoftvernek. Komplexitását tekintve, ugye azt lehetett látni, hogy a korai verziókban azért mondjuk a diplomáciai opciók, azok meglehetősen végesek voltak, tehát hogy lehetett szövetséget kötni valakivel, valaki ellen is körülbelül itt megállt. Uh-huh. És egyébként meg sokkal inkább a katonai megmozdulások voltak fókuszban, és ahogy fejlődött a játék, és haladtunk előre az időbe, úgy egyre több volt a diplomáciai opció, kémtevékenységek, meg szabotázs, meg a városok átállítása kulturális jelleggel a mi oldalunkra, hogy maguktól akarjon csatlakozni a birodalmunkhoz. Tehát, hogy ott egy jóval szofisztikáltabb modell volt, ami már ezeket kezeli. És volt egy pont, amikor úgy érezték a készítők, hogy kimaxolták azt, amit a Földön a Civilization kapcsán el lehet érni, és kilőtték az egészet az űrbe, egy ilyen képzeletbeli bolygóra, ami hát abból a szempontból volt ilyen kétélű dolog, hogy egyrészt, aki régi rajongók nem nagyon feltétlenül örültek neki, hogy most megszakadt az a hagyomány, hogy a Földet népesítjük be. Másrészt pedig hát egy képzeletbeli bolygót olyan paraméterekkel rakunk tele, ami a leginkább tudja a játékmenetet hát izgalmassá tenni különböző olyan lényekkel, meg ásványokkal, meg mérgező bigyókkal, meg akármi, ami ugye egy másfajta gondolkodást igényelt a játékos részéről. Nem mindenkinek jött be, tehát volt egy csomó olyan player, aki azt mondta, hogy ő már azt a verziót, ő arra nem ad pénzt, ami már az űrbe játszódik, hanem inkább várja a DLC-ket az utolsó olyan változathoz, ami a földi civilizációkat dolgozza fel, és ezek a mai napig jönnek, tehát szerintem 2 hónappal ezelőtt jött ki egy nagyobb DLC, 3 új néppel, meg pár új technológiával, ami letölthető és játszható.
Igen, ez egyébként egy nagyon rég, tehát hogy így végnézve ezt a timeline-t, ez azért egy hosszú széria, tehát csoda, hogy ilyen sokáig fent ott maradni, mert a Civ 1 az egy 91-es játék volt, 94-ben a Colonization, 95-ben a CivNet, ami ugye a multiplayer változat volt, 96-ban a Civ 2, 99-ben az Alpha Centauri, ami ugye egyébként nem tudom, hát ilyen spin-off, ugye azt nem tudom, tudják-e, de hogy ez a hozzánk legközelebb eső csillagrendszer, az Alpha Centauri, talán egy ilyen 3-as csillag, és igazából így 4,3 fényévre van, úgyhogy így viszonylag közel hozzánk, és akkor lehet, hogy így lehetne lakni, tehát így gondolom, ez volt így az alap. Na és lényeg, hogy ez még folytatódott a sor, de hogy az utolsó Civ játék az a Civ 6 2016-ból, ami azért most már így 7 éve volt, de hogy ez egy mai napig élő title, és olyan érdekes egyébként, hogy mintha egy olyan 10-10 pár éve úgy elértük volna azt a szintet, ami, tehát hardveresen, ami kell ezeknek a játékoknak, mert annyi olyan név van, amelyek a mai napig élő játékok, stratégiai játékok, de hogy így nem jött ki új verziója, mert hogy még működik. Tehát, hogy nem kell már szebb grafika, nem kell, tehát én ezt tulajdonítom ennek, de aztán lehet, hogy csak elfogyott a fantázia, meg az ihlet.
Meg kicsit az opciók is, tehát ugye ez alapvetően azért láthatóan egy folyamatosan fejlődő engine volt a Civek során, és mindig kerültek bele újabb meg új dolgok, de azért az alapkoncepció az változatlan az első generációhoztól vonatkoztatva, és igazából most már tényleg meg kell magukat kicsit erőltetniük, hogy nagyon újat találjanak ki, vagy nagyon hogy tudjanak egy olyan feature setet kitenni egy következő Civbe, ami miatt az egy következő Civ lehet, és nem az van, hogy csak az előzőnek a tupírozgatása, mert azt tényleg megoldják DLC-kkel.
Igen, hát nyilván a grafikait lehetne egy válasz, de szerintem pont ott fogyott el egy picit a dolog, hogy azért lehetne még ott hova tovább menni, csak nem biztos, hogy van értelme.
Nem nagyon izgatja azokat a játékosokat a ennél jobb grafika, akik egyébként bele vannak szerelmesedve a Civ szériába, tehát nincs igényük arra, hogy szebbek legyenek a tenger hullámai, meg hogy közelről nézzék a csata jeleneteket, meg tudom én, bejárhassák busszal a várost, amit építettek. Tehát erre ennek a játékos generációnak, vagy játékos állománynak, akik civezik, ez teljesen indiferens.
Innen folytatjuk, majd most tartunk egy